Isten igéjét Máté evangélium a 17. részéből, a 14-től a 21. versekig olvasom. Amikor a sokasághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! Akkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték. Mi miért nem tudtuk kiőzni? Ő így válaszolt. Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a helynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna néktek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, jöttünk, itt vagyunk előtted, hogy találkozzunk veled. Hogy azt a kis hitünket, ami talán még egy mustármagnyi sincs, megerősítsd, megújítsd, hogy megtaníts bennünket imádkozni. Olyan sokszor úgy állunk előtted, mint a tanítványok, hogy próbálkozunk így is, úgy is. Küzdünk, harcolunk, imádkozunk, és mégis kudarcba fullad minden próbálkozásunk. Bocsásd meg, hogy sokszor nincs csend a szívünkbe, hogy megértsük a te akaratodat, hogy meglássuk, hogy hova akarsz bennünket elvezetni, hogy hogyan kell harcolnunk. Urunk, kérünk, hogy jöjj most a szent lelkeddel, légy jelen közöttünk, te rád van szükségünk, a te tanításodra, a te igédre, az életre, ami tőled jön. Kérünk, ajándékozz meg ezzel bennünket. Amen. Isten igéjét Eszter könyvéből olvasom. Eszter könyvének a 3. részéből, a 12. verstől, a 4. vers, vagy a 4. rész 17. verséig. Az első hónap 13. napján hivatták a királyi írnokokat, és megirattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvérós király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal, valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis az Adár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Susán városában riadalom támadt. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak. A mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háreműrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Susánban adtak ki a kiírtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere, és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és megmenekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek, és ne ígyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogy Eszter parancsolta neki.
Amen.
Kedves testvérek, nagybőjti időszakban vagyunk. Mi reformátusok olyan keveset tudunk kezdeni ezzel. A katolikusok ilyenkor péntekenként nem esznek húst, vagy különböző módja van annak, ahogy a bőjti időben bőtöt gyakorolnak. Kárpátalján, ahol korábban szolgáltam, ott a református egyház törvénye szerint sem szabad esküvőt rendezni, esküvőt tartani a bőjti időszakban, mert ez nem a lakodalomnak, a mennyegzőnek az ideje. Miért? Miért vagyunk mi annyira távol a bőtnek a fogalmától? Azért, mert elutasítjuk a kiüresedett, megüresedett bőtöt, és ezzel nem értünk egyet. Ez valóban így is van. Ézsaiás írja, nekem az olyan bőt tetszik, mondja az Úr, amikor leoldod a bűnösen fölrokott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás. Valóban az Ószövetségben találunk olyan iratokat, olyan igéket, amik
arra hintenek, hogy a bőjt önmagában nem sokat ér. Isten azt kívánja a népétől, hogy a szívét szaggassa meg, és ne a ruháit. Hogy Isten akarata szerint éljen és cselekedjen. De ez elég arra, hogy mi a bőjtöt úgy, ahogy van, félretegyük, és elfeledkezzünk ennek minden gazdagságáról és lehetőségéről. Calvin maga írja, hogy sokan elfeledkeznek a bőjtről, elhanyagolják, vagy teljesen elutasítják azt. Ez tudatlanságuk miatt van, mert nem ismerik a bőjtnek az erejét és valóságát. És aztán többet is foglalkozik néhány fejezeten keresztül a bőjttel, hogy hogyan kell, miért bőjtölni, sőt, mikor szólítsa fel a lelkész a gyülekezetet közösségi bőjtölésre is. Hát ezt a kérdést vizsgáljuk meg most közelebbről. Először az ige fényében, a fölolvasott szakasz alapján, majd gondoljuk át azokat a gondolatokat is, amit Calvin mond a bőjtről, és keressük ennek a formáját, hogy mi reformátusként hogyan tapasztalhatjuk meg Isten erejét és áldását, akár a bőjtön keresztül is. A perzsa király udvarában vagyunk, ahol ő hatalmas nagy lakomát rendezett, meghívta a királynőt, akkor még Vásti volt a királynő, de nem jött el, hiszen Vásti maga is lakomát rendezett. Erre ez a király olyan dühbe gurult, hogy a királynőtől elvette királynői méltóságát, megfosztotta ettől, királynő nélkül maradt. Utána jött a következő akció, hogy kellett neki új királynő. Összegyűjtötték a szép hajadon lányokat, akik közé került Eszter, aki egy árva zsidó lány volt. Se édesanyja, se édesapja nem élt, Mordokáj gyámsága, a nagybátyja gyámsága alá tartozott. Ezek a zsidók a babiloni fogságba került zsidók utódai, akik amikor a babiloni fogság véget ért és hazamehettek a zsidók, nem mentek haza. Eszter ezeknek a leszármazotta. Mordokáj a gyámja továbbra is kapcsolatban marad Eszterrel, amikor ő bekerül a király háremébe tulajdonképpen, és napról napra tanácsolja, mellette áll. Ő tanácsolja neki azt is, hogy ne mondja el a származását, ne fedje fel kilétét. És amikor beviszik a király elé, ő lesz a választott. Ő lesz az új királyné. Esztert választja a Ahasvérosz király. Nem sokkal ezután Mordokáj egy összeesküvést leplez le, a király életére törnek, de ő ezt meghallja, Eszterrel megüzeni, és valóban az összeesküvés lelepleződik, a király életben marad. Ezek után viszont Mordokájról hirtelen nincs több szó, hanem Hámán lesz az, akit a király nagy méltóságra emel, és országa első emberévé tesz. Ez az agági Hámán első intézkedései között követeli, hogy mindenki boruljon le előtte és imádja őt. Mordokáj, a zsidó férfi, aki ismeri Isten törvényét, hogy te csak az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, nem borul le Hámán előtt. És ezt Hámán nagyon nehezen emészti meg. Kényszeríteni akarja, de Mordokáj nem borul le Hámán előtt. És amikor a szolgák megkérdezik, hogy de hát miért vagy ilyen nyakas, hát miért nem tudod ezt megtenni, akkor annyit mond, én zsidó vagyok. Ugyanaz az ember, aki azt mondja unokahúgának, hogy ne áruld el származásodat, amikor az ő cselekedeteiért számon kérik, akkor egy Isten hitéről tesz bizonyságot azzal, hogy megvallja, hogy ő zsidó. Na, ezután jön az a rendelet, amiről olvastam. Az a rendelet, hogy ha a zsidók ilyenek, nem hajolnak meg, és nem imádják a nagy embert, akkor pusztuljanak. És megszületik a rendelet, hogy a 12. hónap 13. napján az egész birodalom minden tartományában, minden városában minden zsidót, férfit és nőt meg kell ölni, el kell pusztítani. Amikor ezt a törvényt a király lepecsételi, vagy a király pecsétjével, gyűrűjével lepecsételik, visszavonhatatlanná válik és kihirdetik a zsidó nép körében, hatalmas feljajtulás történik. Az életüket pecsételték meg. Visszavonhatatlan törvénnyel van kimondva rájuk a halálos ítélet. Mordokáj maga is megszaggatja a ruháját. A ruha megszaggatása az akkori ember számára a nagy megrendülésnek volt a külső jele. Hamut szór a fejére, ami a bűnbánatnak és a megalázkodásnak a jele, hiszen porból jöttünk és porrá leszünk, semmik vagyunk. Nem Hámán előtt alázkodik meg, még csak nem is a király előtt csúszik-mászik, megszaggatja a ruháját és hamut szór a fejére a mindenható Úr előtt, az Isten előtt, és zsákruhát vesz magára, ami a testnek a megzabolása, megtagadása, és mindezt bőjt kíséri. Megrendülés, alázat, bűnbánat, önmegtartóztatás és könyörgés. Könyörgés. Isten kezében vagyunk. Ennek a kinyilvánítása az, amit a bőjtit kifejez. Isten, te vagy az Úr, a te kezedben vagyunk. Tégy valamit. Jóel könyvében ugyanígy a bűnbánattal van összekötve a bőjt. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Tehát ezzel a teljes ráhagyatkozással, amiben kifejezik, hogy nem tudjuk magunkat megszabadítani, nem tud ember segíteni, itt állunk előtted, így állnak meg Isten előtt. Hangosan, gyászba öltözve kiáll a város közepére Mordokaj, és úgy kiált. Nem emberekhez, de akár az emberek előtt is Istenhez. Ez volt az első lépés. Az első lépés a szörnyű hír hallatára. A bűnbánat, a gyász, a könyörgés. Érdekes, hogy nem... Egy szó nem esik arról, hogy Hámán ellen fordulna, hogy Hámánt hibáztatná, hogy Hámánt vádolná, pedig jogos lenne. De Isten elé áll, Isten előtt megalázkodva hozzá kiállt. Az egész népe követi. Egy emberként kiáltanak, nem lázadva, hanem bőtölve, bűnbánatot tartva. A második lépés, amit Mordokáj tesz, hogy oda megy a király udvara elé. Bőtjében nem elbújik, nem egyedül marad, hanem azért cselekszik is. Oda megy a király udvara elé, az a központi tér, ebben a megtépett, hamuval megszórt zsákruhában. Viszik is a hírt hamar Eszternek, itt a gyámod. Szégyen gyászruhája, biztos valami nagy bűnt követett el, tégy valamit, és Eszter cselekszik is. Viszi a követ, a ruhát, Eszter küldi, öltöz fel, királynőnk hivat. Így nem léphetsz be a király udvarába. Bűnbánatnak, rossz kedvnek az udvarban nincs helye. Öltöz fel és mosolyogj. Milyen megdöbbentő ellentét ez, hogy hogyan jelenhet meg az ember a mennyei király előtt. Őszinte bűnbánatban, gyászban, alázatban, és hogyan kell a földi király előtt megjelenni. Gazdag ruhában, mosolyogva, sminket fölrakva. Ne vidd oda gyászodat, szomorúságodat, az udvarba nem lehet így belépni, öltöz fel, királynőnk hivat. De Mordokáj nem lép be. Hámán el akarja pusztítani a népét. A rendelet le van pecsételve. A népről van szó. Mordokáj nem szabadulhat meg a gyászruhájától ilyen egyszerűen, hogy ő besétál a királynőhöz. Esztert kell megnyerni, ez a következő nagy csata. Azt kéri, megy be a királyhoz, viszi a hírt, haták, könyörög irgalomért. Itt a rendelet. Te vagy a királynő, menj be hozzá. Vonja vissza. Nincs a népnek esélye máshogy túlélni ezt a csapást. De Eszter üzenete visszamegy. Nem tehetem. Már 30 napja nem hivatott magához. Tudjátok, mindenki tudja, csak az mehet be a királyhoz, akit hivat. Megtenném én, ha hívna. Persze, elmondanám, de nem hívott. Ha bemegyek, az az ő pillanatnyi hangulatán múlik, hogy lesz-e annyira kegyelmes, hogy arany pálcáját felém nyújtsa. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor halálfia vagyok. És akkor már végképp nem tudok segíteni. Jön az egyezkedés. Ne kiesd tőlem ilyet, majd ha itt lesz az ideje, majd ha behív a király, hát ha van más megoldás, várjunk még. Akkor milyen könnyű lenne? Küzd a hit és az értelem. De kapja Eszter az újabb üzenetet. Nem gondolod, hogy ezért a napért lettél királynő? Hogy te vagy az Isten kiválasztotta? Akin most minden fordul, ha te most ebben a helyzetben mennyei királyodat elhagyod, a földi királyodért, a földi biztonságodért, Isten készíthet más megoldást a népének, de te életed duplán elveszett. Te is közénk tartozol. Ha megpróbálod, talán sikerül. És akkor jön az üzenet. Rendben van, bemegyek. De böjtöljön az egész nép 3 napon, 3 éjjelen át. Semmit ne egyen és ne igyon. Hát, ha az Úr megbocsát, ránk tekint, megkönyörül és megszabadít. tegyük oda egész lényünket az Úrnak, mert komolyan gondoljuk. És csak ő segíthet, csak ő cselekedhet. És aztán az Úrral együtt bemegyek. Eszter meghozza a döntést, maga ellen dönt, és így marad győztes. De előtte ott a bőjt, a 3 nap és 3 éjjelen tartó kemény bőjt, amiben a nép egy szívvel és egy lélekkel mozdul. Mert Isten nélkül semmire nem vagyok képes. Az alázat, a bűnbánat, az odaszállás, a ráhagyatkozás lelkületem. Bőjt, amiben bele simulnak az Isten akaratába. Bőjt, imaharc a gonosz erői ellen. Ahogyan Jézus mondja a tanítványoknak, akik küszködnek ezzel a beteg gyermekkel, ez a fajta nem űzhető ki máshogy, csak imádsággal és bőjtöléssel. Bőjt, könyörgés, hogy Isten cselekedjen. Az életükről volt szó, az egész népéről volt szó, vagy az egész nép életéről volt szó, a nép egy szívvel áll meg ebben a bőjtben. Csak egy ember mehetett a király elé, egy asszony. De az ő sikeréért az egész nép könyörög a mennyei király előtt. Elszántságukat, odaszánásukat a bőjttel erősítik és mutatják. Ha tovább olvassuk a történetet, és ki olvassa tovább otthon egyedül, most erre nincs idő, majd látjuk, hogy Isten hogyan készíti el számukra a szabadítást. Van-e hát jelentősége a mai ember életében a bőjtnek? Én magam először teológus koromban bőjtöltem hasonló módon, amikor egy barátommal, nagyon jó barátomról volt szó, és nem tehettem semmit. Sőt, az addigi túlzott igyekezetem miatt már volt némi bűntudatom is. De tudtam, hogy valaminek történni kell, mert ennek az embernek az élete tönkre megy. Én semmit nem tehetek. És akkor nyitotta meg Isten előttem a közben járásnak azt az ajtaját, amit bőjtölés kísér. A bőjtnek az első keresztény gyülekezetben is nagyon komoly szerepe volt. Múlt héten olvastuk azt az igét, amikor Pált és Barnabást kiküldi az antiókiai gyülekezet. Az első verseit ennek a szakasznak még egyszer elolvassuk. Abban azt látjuk, egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek Antiókiában a testvérek, ezt mondta a Szentlélek, választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. De nagyon sok igét sorolhatnánk még fel, ahol azt látjuk, hogy az apostolok, az első gyülekezetek komolyan vették a bőjtnek a gyakorlatát. Gyakran imádkoztak az apostolok bőjtölve akkor, amikor keresték az Isten akaratát, amikor döntés előtt álltak, amikor bele akartak simulni az ő akaratába, meg akarták őt érteni. Gyakran imádkoztak bőjtölve, amikor kérték az ő lelkének a különleges hatalmát, felhatalmazását. Itt is bőjtöltek, akkor szólította meg őket Isten, hogy válasszák ki Sault és Barnabást, és küldjék el őket, és mielőtt kiküldték őket, kézrátétellel imádkozva, szintén bőjtöltek, hogy az Isten szent lelke áradjon ki rájuk, és valóban áldja meg őket ebbe a különlegesen nagy feladatban, amire kiválasztotta őket. és böjtöltek, amikor küzdöttek gonosz erőkkel. Ahogyan Jézus mondta, ez a fajta csak böjtüléssel és imádsággal üzhető ki. Egy idős professzor, aki sokáig lelkész volt előtte, egyszer szintén 3 napos böjtöt tartott, és nem tudta, hogy miért. Isten lelke indította, hogy böjtöljön. És olyan megfoghatatlan volt számára, hiszen általában, amikor az ember böjtölve imádkozik, akkor annak van célja, vagy a bűnbánatnak a kísérő gyakorlata a böjt, vagy valamilyen közbenjárás, könyörgés, útkeresés. De ez a lelkész, idősebb lelkész csak böjtölt, és érezte, hogy a lélek rá nehezedik, hogy neki böjtölnie kell. És aztán, amikor a 3 napos böjtjének vége lett, akkor megérkeztek a rokonai váratlanul, és egy beszélgetésben kiderült, hogy bizony komoly okkult terheléssel érkezett hozzá ez a fiatal, és szabadításra van szüksége. Erről szólt az ige hirdetés múlt héten. Vannak gonosz erők, és vannak gonosz kötelékek, amiből az Isten szabadítására van szükségünk. És olyan csodálatos volt ennek az idős testvérnek a felismerése, ezért böjtöltem, mert Isten a lelki harcra készített fel. És Isten elé állt a imádságban is, és felszabadult az ő fiatal testvére minden kötelék alól. Én testvéreket ritkán szólítottam fel közösségi böjtre, de hát Kárpátalján különböző formái vannak az okkultizmusnak, ami nagyon gyakran ilyen különböző javasasszonyok vannak, akik nagyon aktívak és csinálják a maguk praktikáit. És egy-egy komolyabb szabadító szolgálat előtt volt néhány testvér, akinek tudtam szólni, hogy ma böjtöljünk és imádkozzunk. És nagyon sokat jelentett, hogy így tudtunk belemenni ezekbe a szolgálatokba, hogy tudtam, hogy vannak testvérek mögöttem, akikkel együtt harcolunk. Tehát az Ószövetségben látjuk a böjtnek a szerepét, bár egy prédikáció kevés ahhoz, hogy az ember ezt valóban átnézze, áttekintse. Az Új Szövetségben, az első gyülekezetek életében látjuk a böjtnek a szerepét és az erejét. A református egyházunkban, hát nem nagyon. Nem akarom megmagyarázni, hogy miért, csak vizsgáljuk meg még azt legalább, hogy Calvinnak mi erről a véleménye. Már említettem, hogy azt mondta, hogy akik a böjtöt elhanyagolják, vagy tudatosan lezárják magukat, és kiiktatják a kegyesség gyakorlásából, azok tudatlanságban szenvednek. Nem tudják, hogy a böjtnek milyen nagy haszna és áldása van. Mi mást mond még róla? Talán rövidebb, hogyha fölolvasom, mert el tudom én ezt szépen magyarázni is, de az általában hosszabb szokott lenni. A pásztorok, ahogy az idők parancsa megkívánja, tekintsék kötelességüknek, hogy a népet böjtölésre vagy nyilvános könyörgésre buzdítsák, vagy az alázatosság más cselekedeteire, bűnbánatra és a hit megvallására, amelyekre nézve sem az időpont, sem a mód, sem a forma nincs előírva Isten igéjében, hanem az egyház szabad döntésére van bízva. A fegyelem ennek a részének a megtartása, amint hasznos is, szokásban volt az ősegyházban mindig, már az apostolok idejétől fogva. Azonban nem maguk az apostolok voltak ennek első kezdeményezői, hanem a törvényből és a prófétáktól vettek példát, mert ott látjuk, hogyha valami súlyos megpróbáltatás történt, összehívták a népet, és könyörgéseket és böjtölést rendeltek el. Az apostolok tehát azt követték, ami nem volt új Isten népe között, előre látva, hogy hasznos lesz számukra. 3 dolgot is sorol föl, hogy mikor fontos közösségi böjtben együtt lenni, amikor vallási kérdésekben vita támad, ellentét támad, hogy Isten mutassa meg, az ő útját, az ő bölcsességét adja. Amikor bármilyen egyházi szolgálónak a megválasztására kerül sor, lelkész választásra, vagy egyéb szolgálattevők szolgálatba állítására, hogy az egész gyülekezet bőtöléssel kísérje ezt a folyamatot. Vagy pedig, hogyha Isten haragjának olyan jelei jelentkeznek, mint pestis háború, éhínség, szent és minden időkre üdvös rendelkezés az, hogy a pásztorok ilyenkor nyilvános bőtölésre és rendkívüli könyörgésre buzdítsák a népet. A kérdés már csak az, hogy mi a bőt, és hogyan bőtöljünk. Nem egyszerűen az önmegtartóztatást és az élelem részbeni megvonását értjük itt alatta, hanem valami mást. A kegyesek életét egész földi pályájuk idején a mértéktartás és a józanság jellemezze. Úgyhogy az, amennyire csak lehetséges, mindenkor hasonlítson valamiféle bőthöz. De van ezen kívül másfajta ideiglenes jellegű bőt is, amikor elvonunk valamit életünk megszokott módjából egy napra vagy egy meghatározott időre, és elkötelezzük magunkat a megszokottnál szorosabb és szigorúbb megtartóztatásra, ételtől és italtól, vagy valami mástól. Egészen gyakorlati módon valóban lehet úgy bőtölni, hogy a hétnek egy napját kijelöljük, amikor nem fogyasztunk ételt, csak folyadékot. Lehet úgy bőtölni, hogy bizonyos dolgokat, amik kedvesek számunkra, megvonunk magunktól. Kármint itt a mértéktartást, hogy csak a legszükségesebbeket meg kell éljünk. Vannak, akik úgy bőtölnek, hogy csak kenyeret és vizet fogyasztanak. A mennyiségben mondja, tehát a mennyiségben és az étel minőségében is ilyenkor nem a inyenc falatokat fogyasztjuk, hanem megtaláljuk annak a módját, ami számunkra önmegtartóztatás. De lehet egy hosszabb időre is, nem egy nap, hanem egy hosszabb időre, amikor valamit megvonok magamtól. Megvonom az édességet, megvonom a húst, megvonom a cukrot, megvonom a tévénézést, megvonok valami olyat, ami nem feltétlen elengedhetetlen, csak úgy az életemnek a része. Valamit felajánlok Istennek. És ilyenkor a nagy bődben tulajdonképpen, amikor valamit felajánlok Istennek, ami nem feltétlen fontos része az életemnek, emlékszem, és rá gondolok Jézus szenvedésére, aki mindent felajánlott, azért, hogy érte életem, bűnbocsánatom legyen. Fontos dolog, amit még Calvin is hangsúlyoz, és amit az igéből is olvastam már, hogy mindezt, amikor megkeressük annak a formáját, hogy hogyan és mit ajánljunk fel Istennek, akkor ne csak a ruhánkat szaggassuk meg, ne látványosan, ne azért, hogy ebben is kapjunk egy mennyei piros pontot, próbáljunk előrelépni, hanem valóban a szívünket szaggassuk meg, a szívünk indulatával álljunk oda Isten elé, hogy az, amit a próféta kért, hogy az az igazi bőt, amikor meglátogatod az árvákat, az özvegyeket, amikor szabadon bocsátod a foglyokat, az is valóság lehessen közben az életünkben. Szabadon bocsássuk azokat, akiket a meg nem bocsátás kötelékével kötünk. Szeretetben odalépjünk azok felé, akik felé Isten lelke indít. Mert ezt jelenti az igazi bőt. Valamit megvonok, önmegtartóztatást gyakorlok, hogy megtapasztaljam ennek a szabadságát, hogy nem a mindig több törvénye uralkodik felettem, és közben megnyílok az Isten országa számára, és adok szabadságot, szeretetet, segítséget azoknak, akik felé Isten lelke indít engem. Hát kívánom, hogy gyülekezetünkben találjuk meg a bőtnek az igazi szépségét és erejét, tapasztaljuk meg a közben járó imádságos bőtnek a hatalmát és az erejét, és így újuljunk meg, és készüljünk a húsvét ünneplésére. Amen. Imádkozzunk. több erőt, több szeretetet, és több alázatot kérünk tőled, Atyánk. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy lássuk azt a valóságot, amit te látsz. Hogy tudjunk úgy reagálni, mint Mordokaj és a népe reagált, amikor látjuk a pusztulást, amikor látjuk a környezetünkben eldöntött vagy folyamatban levő dolgokat. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan sokszor félreállunk, és engedjük, hogy hadd menjen tovább. Hogy úgy érezzük, hogy nem a mi felelősségünk ez, hiszen mi oly kicsik vagyunk. Hogy lázadunk inkább, hogy ezt hogyan engedheted meg, vagy szidjuk azt, aki az egésznek kiváltó oka, de nem gyakorlunk bűnbánatot, és nem alázatban, teljes odaszállásban, böjtöléssel ajánljuk fel magunkat neked. Taníts meg bennünket imádkozni. És kérünk, hogy te helyezd a szívünkre, mi az, amiről lemondhatunk, érted, a veled való járásban egy időre, vagy a hétnek bizonyos napjain. Te taníts meg harcolni bennünket, ima harcot folytatni a mi testvéreinkért, egymásért. Kérünk, hogy te lelkeddel vezess ebben, hogy ez ne egy új gyakorlat legyen a hitünkben, amit egy újabb cselekedettel végzünk, hanem valóban a szívünk meghajlása, a szívünk megszaggatása, a szívünk szerint való hozzád fordulás legyen, aminek megtapasztalhatjuk az erejét. Urunk, kérünk, taníts erre bennünket, vezess ebben bennünket, akár abban is, hogy közösségileg hogyan álljunk meg, és mikor, együtt böjtölve valamiért. És Atyánk, kérünk most a nyári programjainkért, azért, hogy jöjjenek fiatalok és gyerekek, és a te szent lelked által légy jelen közöttünk, hogy a pusztulásból megmentsd az ő életüket, megmentsd az ő családjaikat, hogy megtapasztalják a te hatalmadat, a te szeretetedet. Atyánk, kérünk, hogy így légy jelen, és dicsőítsd meg a te nevedet közöttünk. Adj kitartást és erőt a munkatársaknak, ötleteket, kreativitást, szeretetet és egységet. Kérünk, hogy így áld meg majd ezt az augusztusi két hetet, és addig is kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, hogy világító lámpásodként lehessünk jelen ezen a lakótelepen. Kérünk az idős testvérekért, a magányosokért, a gyászolókért. Te vedd körül őket a te vigasztaló szereteteddel, kegyelmeddel. És kérünk mindazért a problémáért, amit hordozunk a szívünkben, akár egyéni családi életünkben, nagyobb közösségünkben, vagy a világot illetően. Kérünk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.